A vágtató infláció ellenére is húzza a török gazdaságot a lakossági fogyasztás. Törökország GDP a második negyedévben 7,6%-kal bővült éves alapon. Ebben nagy szerepe volt a fogyasztói kiadások 22,5%-os növekedésének, úgyhogy a pénzromlás üteme 80% körül jár, és a monetáris politika folyamatos lazítása miatt elképzelhető, hogy még magasabbra kúszik a következő hónapokban a török infláció. A Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa szerint a török elnök a közelgő választásokon való siker érdekében csak a gazdasági növekedést helyezi előtérbe. Szigetvári Tamással Imre Lőrinc beszélgetett.
Idehaza Magyarországon is nagyon magas az infláció, de még ehhez képest is azért szinte elképzelhetetlen, hogy mennyire gyorsan romlik a pénz értéke Törökországban, ilyen 80% körüli éves alapú inflációról szólnak a hírek. Na most ehhez képest dübörög a gazdaság legalábbis a GDP tekintetében, a második negyed évben is erőteljes számokat közöltek a törökök. Mennyire meglepő ez, hogy igazából ez a két adat megfér egymás mellett?
Igazából a várakozások is egy hasonló, tehát 7% fölötti negyedéves GDP növekedést jósoltak előre Törökországban, ez kicsit meg is haladta a tényleges második negyedéves adat. Valójában ugye az történik, hogy Erdoğan számára az a döntés, hogy mennyire stabilizálja a pénzt, nyilván a pénz stabilizációja az úgy lehetséges, hogyha ugye visszafogja tehát a monetáris szigorítással, illetve hát költségvetési szigorítással recessziót okoz, ekkor lassítható valójában az infláció. Tehát Erdoğan úgy döntött, mivel jövőre választások lesznek Törökországban, hogy a gazdasági növekedést felpörgeti akár az infláció terhére is, tehát gyakorlatilag itt a száguldó lovak esetében nem visszafogja őket, hanem eldobta a gyeplőt.
A kockázatok nyilvánvalóan ott vannak, tehát akkor tipikusan előre menekül most Erdoğan. A közvélemény meg a török lakosság viszont akkor ezt pozitívan fogadja? Tehát azt gondolom, hogy egyszeri emberként inkább az inflációt érzékeljük sem, mint a GDP növekedés, nem?
Hát igen, ugye nyilván munkanélküliség adatok azok nem romlottak olyan mértékben, ugye a gazdaságnak a kibocsátása, ugye mivel az export húzta részben, illetve a hazai fogyasztás is fennmaradt, tehát ilyen szempontból a munkahelyek legalábbis részben megmaradtak. De nagy kérdés, hogy ez mennyire tud fennmaradni, hát az előrejelzések is azt jósolják, hogy a harmadik, negyedik negyedév az sokkal nehezebb lesz. Tehát a belső fogyasztás növekedése az részben az előrehozott vásárlásokból, fogyasztásból fakad. Tehát az emberek még most megvásárolják azokat a termékeket, amik tudják, hogy még drágábbak lesznek. Valószínűleg a második fél évben ez már nem fogja húzni a gazdaságot, ugyanis az export esetében nagy kérdés, ez meddig tart ki, ugye Törökországnak a legfontosabb piaca az továbbra is Európa, és Európa egyelőre recesszió felé tart, tehát valószínűleg az export tekintetében is ez a növekedésnek az alapjai eltűnnek. Az infláció viszont megmarad, több tényező is gerjeszti az inflációt, részben az, hogy ugye maga a jegybank is gyakorlatilag nem önálló politikát folytat, hanem ezt az elnök tartja kézben, és annak ellenére, hogy ilyen magas az infláció, a jegybank ugye pont nemrég, ugye augusztusban csökkentette az alapkamatot, ami ugye egy abszolút unortodox lépés, tehát romló pénzügyi feltételek mellett további pénzbőséget pumpál, nyilván is a gazdaságnak a rövid távú felgyorsítását szolgálta, csak kérdés, ez meddig fog kitartani.
Tehát akkor a magas fogyasztás, ami a másik nagyon meglepő ebben az adatban, hogy ilyen árak mellett is sokat vásárolnak a törökök, az azért van, mert hogy még magasabb lehet majd a 80%-nál is magasabb lehet majd az infláció?
Hát ez kérdés, hogy hol áll meg, nyilván a jegybank nem tartja kézben, az látható, és a török lirának az elég elértéktelenedése is ebben az irányba hat, hogy növelje az inflációt. Ugye csak az idei évben már több mint 30%-kal romlott a török lira, ugye más valutákhoz képest. Ha meg hosszabb távon nézzük, ugye az elmúlt 5 évben, mondjuk 5 évvel ezelőtt ugye 3,5 török liráért adtak 1 dollárt, ez jelenleg 18 fölött van, tehát ez a ötödére csökkent, ez olyan, mintha mondjuk 1600 forintért lehetne a dollárt vásárolni. Tehát elképzelhetetlen mértékben romlott a török lira, és nyilván ez aztán fel megnyomja az inflációt is, ugye a Törökország importjában is nagyon jelentős az energetikai termékeknek a részesedése, ami nyilván itt a árfolyam romlásával ugye nagyon megdrágul az import is. Kérdés az export, az nyilván olcsóbbá válik az elértéktelenedéstől, de kérdés, hogy ez mennyire lesznek piacok ezeknek a termékeknek. Egy nagyon fontos húzó eleme volt ennek a gazdasági növekedésnek a turizmus, ami a nyári hónapokat Törökországban jellemzően megdobja, és ugye az elmúlt 2 év az nagyon rosszul sikerült. sikerült, ugye a Covid miatt, illetve hát még a tavalyi év sem volt a turizmus szempontjából egy jó év. Ehhez képest idén nagyon felpörgött a turizmus, az alacsony, vagy hát az árfolyam miatt ugye nagyon népszerűvé vált Törökország, hiszen nagyon olcsón lehetett török utakat foglalni, de részben ez ugye kifut, ez főleg a főszezont érintette. Másrészt kérdés, hogy ez vajon mennyire fog tudni, tehát az egész éve vetítve a romló feltételek mellett ugye a török gazdaságon segíteni.
Tehát akkor fogyasztás, turizmus, feltételezem, hogy pörögnek Törökországban a beruházások, viszont külföldi tőke mennyire áramlik az országba, mennyire tartják úgy a nemzetközi befektetők, hogy Törökország egy instabil ország, vagy pont, hogy mondjuk a líra elértéktelenedése ellenére úgy látják, hogy a török gazdaság fundamentumai rendben vannak, és beruházunk azért a törököknél.
Ugye hát a beruházások, a hazai beruházások is a fogyasztáshoz képest jóval alacsonyabbak voltak. Hiába próbálja a török kormányzat az alacsony kamatlábakkal ösztönözni a beruházásokat. Ez nyilván a hazai cégek, beruházók is látják, hogy ennek a stabilitása, fenntarthatósága az erőteljesen megkérdőjelezhető. Míg a külföldi beruházók számára ugye nyilván gazdasági fundamentumokban is látnak veszélyeket, illetve hát az egész politikai helyzet is ugye itt a térség kapcsán az állandó kérdéseket vet fel, ugye Szíriának a kérdése, a kurd kérdés, most Ukrajnának a kérdése, tehát csomó olyan konfliktus van a régióban, ami szintén azért kivetül Törökországra, bár Törökország pont javítandó a pozícióit, ugye az elmúlt időszakban nagyon hát ilyen asszertív, tehát ilyen agresszív külpolitikát folytatott, ez most finomodott, tehát látható módon igyekszik javítani a kapcsolatait az arab országokkal, Izraellel, Oroszországgal, ugye, és Oroszország is Ukrajna között lavírozik, és igyekszik kihasználni gyakorlatilag a lehetőségeket, ugye nem vezetett be szankciókat, tehát igyekszik az orosz piacon jobb helyzetbe kerülni, ugyanakkor azért Ukrajnával is igyekszik fenntartani a jó kapcsolatot, tehát látszik, hogy a török külpolitika az igyekszik támogatni gyakorlatilag a gazdaságnak a szinten tartását, vagy hogy ne kerüljön válságba, még nagyobb válságba Törökország.
Európa számára szimpatikus lehet-e a mostani török külpolitika, mert innen Magyarországról úgy tűnik, hogy mediátor szerepet próbálnak a törökök betölteni, például segítkeztek az ukrán gabonával megrakott hajók elindulásában is, úgyhogy ez Európa számára lehet-e egy pozíciót javítandó döntéssorozat, amit a törökök itt végbevittek?
A törökök gyakorlatilag itt lavíroznak, tehát az jól látható, hogy itt a saját érdekeik alapján igyekeznek kihasználni a lehetőségeket. Nyilván nem ők alakítják a körülményeket, de itt a körülményekben megtalálni a számukra legkedvezőbb megoldást. Ez néha egybevág az európai érdekekkel, néha viszont szembe megy, tehát Törökország nem csatlakozott mondjuk a szankciókhoz. Ugye a kelet-mediterrán gáz esetében ugye Ciprus, illetve a Izrael, Egyiptom is ugye jelentős gázkincsel rendelkezett, itt Törökország területi, meg egyéb kérdésekben is gyakorlatilag ez blokkolja ezt a folyamatot, tehát az, hogy ez a kelet-mediterrán gáz könnyedén az európai piacokra kerülhessen. Tehát itt látható, hogy azért nem egyértelmű ez, hogy ez az európai érdekek mentén alakítják a török politikát, ők a saját érdekeiket nézik, és ez hol egybevág az európai érdekekkel, hol pedig szembe megy vele.
És bár odébb van, de utalt az interjú elején arra, hogy jönnek majd a török választások, és a Törökország azért nem a demokrácia fellegvára, finoman fogalmazva. Lehetnek-e komolyan vehető kihívói majd Erdoğannak? Nyilván még addig sok idő van, de most hogy látszik a politikai körkép?
Meglepő módon, bár Törökország esetében is látunk egy ilyen illiberális demokrácia képet, ahol nagyon erős az ilyen autoriter befolyás a politikai folyamatokra, de ez egy alapvetően azért mégiscsak demokratikus módon működik, tehát a választásoknak valóban tétje van, tehát nem arról szól, hogy Erdoğan 90%-okkal győz. A legutóbbi választáson is ugye nagyon komolyan megszorongatták, főleg az önkormányzati választásokon, Isztambulban, Ankarában is ellenzéki polgármester van jelenleg is. Ugye a nagy kérdés az, hogy ezek az ellenzéki erők mennyire tudnak összefogni, illetve az is egy kérdés, hogy Erdoğannak mennyire sikerül ügyesen játszani a kártyák, hogy ez már többször bebizonyosodott, hogy azért itt a választások előtt nyilván nem csak gazdasági, hanem politikai értelemben is nagyon ügyes, vagy hát olyan húzásokat tud tenni, ami erősíti a pozícióját. Az is várható akár, hogy itt a külpolitikában bizonyos kérdéseket felerősít, tehát hogy az elmúlt választásokon ugye a kurd kérdés vagy a kurd kártyát vette elő, ugye ez Törökország esetében mindig beválik, hogy a biztonsági félelmét a törököknek azzal, hogy a kurd terrorizmusnak a fellángolásának a veszélyére hivatkozva igyekezett a saját pozícióit megerősíteni, ez működött, tehát valószínűleg vagy egy belpolitika, vagy egy külpolitikai elem várhatóan be fog kerülni ebbe a játszmába, amivel próbálja a választásot megnyerni. Kérdés, hogyha nem ő nyer, hanem mondjuk az ellenzéknek sikerül egy olyan jelöltet állítani, és a választásokon is azért nyilván az ellenszél dacára gyakorlatilag megnyerni, akkor vajon mi történik, és hogyan lehet ezt a alapvetően jó fundamentumokkal rendelkező, meg jó kilátásokkal rendelkező, vagy jó lehetőségekkel rendelkező török gazdaságot a jelenlegi kicsit fékevesztett folyamatokból stabilizálni és stabil pályára állítani.
Szigetvári Tamást hallották, a Világgazdasági Intézet tudományos főmunkatársát. 6 óra 54 perc van, egy érdekességgel folytatjuk, zenével, és aztán 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. 7 óra után pedig már itt lesz velünk Kelemen Tamás, az MKB Bank lakossági termékfejlesztési igazgatója, témánk pedig az iskolakezdés.